Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ideglenes emlékhelyet létesítettek a csütörtökön elhunyt Kozma Imre atya iránti kegyeletüket kifejezni szándékozó látogatóknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 12. kerületi Szarvas Gábor úti országos központjában található emlékhely reggel 7-től 19 óráig várja a látogatókat, akik Kozma Imre nagyméretű kép előtt megállva idézhetik fel alapító elnökükhöz fűződő emlékeiket, virágot helyezhetnek el, gyertyát gyújthatnak, imát mondva, vagy egy néma főhajtással kifejezhetik tiszteletüket, jelképesen elbúcsúzhatnak. Az emlékhely a központ udvarán található, egész nap nyitott kapun keresztül, bejelentkezés nélkül is felkereshető, esős időben egy kisebb emlékhely várja az érkezőket a főépület bejáratánál. Kozma Imre temetéséről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat később ad tájékoztatást. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinettje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát, és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbb átételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázásával, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali ideje alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter a Facebookon arról számolt be, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Az országgyűlés csapatának és a török nagy nemzetgyűlés labdarúgó csapatának mérkőzésével ért véget Ankarában a magyar parlamenti delegáció programja, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. A törökök nyertek ezúttal 2-0-ra. Kövér László a hivatalos törökországi látogatást úgy összegezte, a diplomáciai kapcsolataink 100. évére meghirdetett magyar-török kulturális évad keretében nem csak fontos tárgyalásokat folytattak, hanem részük volt kulturális programokban is, Ankarában és Isztambulban. A házelnök az országgyűlés labdarúgó csapata nevében egy tegból asztalt ajándékozott a török nagy nemzetgyűlési sportklubnak. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának szóvivője elítélte az izraeli erők által az utóbbi napokban végrehajtott támadásokat, de leszögezte, hogy Libanonban maradnak. Andrea Tenenti utalt arra, hogy az izraeli erők kivonulásra szólították fel őket. A szóvivő megdöbbentő pusztításról számolt be a Libanon és Izrael közötti demarkációs vonal, az úgynevezett kék vonal mentén és azon túl is, hangsúlyozta, hogy sok faluk szenvedett károkat. A MOL nyomásérzékelő rendszere szivárgást jelzett a Százhalombatta és Pécs közötti üzemanyagszállításra használt terméktávvezetéken, Gárdony közelében, tájékoztatta az olajipari vállalat az MT-t. A hibát a vezeték alsó részén egy repedés okozta. A probléma nem érinti a város ivóvízhálózatát. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a 500 000 000-t, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága, a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, a becslések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Mintegy 9818 diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait Budapesten. Az újraélesztés világnaphoz kapcsolódott a program. Évente átlagosan 27 000 esetben következik be hirtelen szívhalál Magyarországon. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a folytatásban is csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és +2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Fehér József technikus, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kíván önöknek a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perctől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát sugározzuk. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Kulturális Központ októberi programjait ismertetjük, majd ezt követően olvasnivalót ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe, hiszen Kajzer László íróval beszélgetünk a közelmúltban megjelent Érték és teljesítmény című könyvéről. Végül pedig az EKMK szakköreit és a Bródy Sándor könyvtár október végi programjait ajánljuk figyelmükbe. Rövid ajánlunkban most Kajzer László írót kérdezi a műsor egyik szerkesztője, Farkas Erzsébet.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, mind a mellett, hogy Németh László is és Béres József is a maga nemében, saját szakmájában, hivatásában kiteljesedett, el kell, hogy mondjuk, hogy lelki emberek is voltak. Tehát fontos volt számukra az Isten hit.
Igen. Teljes egyértelműséggel. Úgy tudom, hogy Béres József egyértelműen istenhívő volt, Németh László bonyolultabb szellem volt, valószínűleg hívő ember volt, de ő visszament, ha úgy tetszik, egészen az ókorig, mert sokszor hivatkozott a sokat emlegetett szokratészi belső hangra. Tehát ő egyszerre volt nagyon mélyen túlérzékeny ember. Tehát hihetlen morális lény volt, biztos, hogy hívő ember volt, valamilyen szakralitás volt benne, és az ő hite visszament egészen Szokratészhez, aki, ha úgy tetszik, az életét adta az igazságért.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg. Majd befejező részéhez érkezünk a Kossuth-díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünknek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben az Arszakra Fesztivál egyik budapesti eseményét idézzük fel. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a stresszről és annak következményeiről hallanak beszélgetést. Adásunkat ifjakor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, itt, a Szent István Rádióban. Sajnos egyre több kutya és macska szorul segítségre az országban, mivel egyre kevesebb szervezet tud a leterheltség miatt segíteni rajtuk. Az EGRI Állatokat Védjük Együtt alapítvány jelenleg 242 állatról gondoskodik, akik közül 187 védencük él a menhelyen, és 57 idéglenes befogadó családoknál. A mai Eszterházy Podcast epizódban Társi Diánával, az EGRI Állatokat Védjük Együtt alapítvány társalapítójával beszélgettünk a menhely működéséről, nehézségeiről, valamint az önkéntesek feladatáról. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Megnyílt a Brekkencs ingyenesen igénybe vehető napközbeni gyermekfelügyelete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának épületében, ezzel egyedülálló támogatást nyújtva a kisgyermeket nevelő dolgozóinak és hallgatóinak. Az ünnepélyes megnyitón dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, büszke arra, hogy az egyetem nem csak szavakban családbarát, hanem valóban minden eszközzel igyekszik támogatni azokat az oktatókat és hallgatókat, akik gyermeket nevelnek. Hozzátette, édesanyaként és gyakorló nagymamaként tudja, milyen nagy jelentősége van a kisgyermekek életében az első évnek, illetve milyen megnyugvást ad a dolgozó szülőknek, ha tudják, gyermekük jó kezekben van. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömét és köszönetét fejezte ki azoknak, akik részt vettek a Brekkencs előkészítésében és megvalósításában. Reményei szerint az egyetem pedagógiai hagyományai nyugvó szakértelem és elhivatottság, valamint az igényes környezet, a megfelelő eszközök biztos hátteret teremtenek a kisgyermekek megfelelő kognitív, szociális és érzelmi fejlődéséhez. Dr. Szebeni Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar pszichológiai intézetének főiskolai docense elmondta, a két csoportszobában 7-7 kisgyermeket tudnak fogadni, 20 hetes korúaktól egészen 14 éves korig. Az egyetem hallgatói hospitálhatnak majd az itt dolgozó szakemberek mellett. Második alkalommal szervezett angol nyelvi és orvosi szaknyelvi kurzusokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja a kínai Hubei Egyetemről érkezett orvosoknak Egerben. A 3 hónapos képzés részeként a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Skill laborjába és néhány osztályára is ellátogattak a résztvevők. A kórházban a külföldi orvosokat dr. Maszárovics Zoltán megbízott főigazgató köszöntötte, aki elmondta, a nyelvtanuláson túl a külföldi tapasztalat szerzés is fontos a szakmában, hiszen ugyan az alapok megegyeznek, de a tapasztalatok, eljárások különbözőek. Hozzátette, az orvosok a külföldi tanulmányutokon szélesíthetik tudásukat, valamint más szemléleteket is megismerhetnek. A skill laboron kívül a gyógyszertárat, a patológiát és a radiológiát is megtekintették az orvosok. A 3 hónapos 120 órás általános és szaknyelvi képzésen résztvevők a szakmai programokon kívül kulturális, szabadidős programokon ismerik meg a város nevezetességeit és történelmét. A Család Isten terve címmel szervezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola a Líceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Az esemény résztvevőit Michael Walsbenek, magyarországi apostoli nunciusa köszöntötte, aki előadásában kiemelte, a család az élet alapvető iskolája. A Család Istenterve konferencia résztvevőit dr. Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagykancellárja is köszöntötte, aki beszédében elmondta, az esemény apropóját az apostoli nuncius látogatása adta, célja pedig, hogy az előadások üzenetein keresztül mindenkiben megerősítsék a családi egység fontosságát. Hozzátette, a rendezvényt egybekötötték a papi rekollekcióval, így a papság is hasznos tudásra tehet szert a nap során. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, napjainkban számos kihívás nehezíti a családok életét. Az egyetem rektora előadással is készült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Híd Tudományi Főiskola közös eseményére, melynek részeként arra adott választ, hogy mit tesz az egyetem a családi lelkiség szolgálatában. Az intézmény rektora hangsúlyozta, a keresztény értékek az oktatásban, a kutatói programokban és az egyetemi polgárok életében is egyaránt megjelennek. A hallgatók számára új szakokat, tantárgyakat, új ösztöndíjakat és programokat indítottak. Az oktatók és dolgozók mindennapjait pedig lelki programokkal igyekeznek gazdagítani. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, büszke arra, hogy az intézmény már többször is elnyerte a Családbarát munkahely címet, illetve arra is, hogy a napokban megnyílt a Brekkens napközbeni gyermekfelügyelet. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont 2024 őszén is megszervezi a csillagászati szakkört. A foglalkozást mindazoknak ajánlják, akik érdeklődnek a csillagászat és az égbolt állandó elemei iránt. A gyakorlat orientált foglalkozásokon a résztvevők megismerkedhetnek a csillagvizsgáló eszközeivel is. A szakkörre várják a tavaszi fél év résztvevőit, és azokat is, akik október végétől szeretnének bekapcsolódni. A foglalkozások ingyenesek, amelyek ezúttal két hetente hétfőnként kerülnek megtartásra. Az őszi foglalkozás első időpontja 2024. október 21. hétfő, délután 4 óra, melynek az egyetem csillagvizsgálója ad majd otthont. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kezdetben mesélnél egy kicsit arról, hogy hogy kell elképzelni a menhely működését, és hogyan jött létre pontosan.
Ugye az Egri Állatmenhely, vagy hát Egri Menhely, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány működtetésében, fenntartásában létezik, és maga az alapítvány az 1996-ban jött létre, még a korábbi menhely vezető hozta létre úgymond ezt az alapítványt. Aztán hát telt múlt az idő, valahogy én és Bíró Marian barátnőm bekerültünk az Állatmenhely körforgásába, és egy idő után úgy éreztük, hogy a korábbi menhely vezető már elég időskorú, tehát azért 88 évesen már elég megterhelő volt a számára mindenféle menhelyes tevékenység, és egyébként is voltak olyan dolgok, amik miatt mi azt gondoltuk, hogy most már frissítésre van szükség. Ezáltal egy kicsit később, 2014-ben átvettük az alapítványt őtől le, és ezt követően pedig nyilván a menhely működtetése is hozzánk került, vagy hát ezzel egyidejűleg. Aztán ez egy nagyon kicsi területen volt korábban, tehát a régi menhely az mindösszesen 495 négyzetméter területen létezett, és hát azért az egészen picike volt annyi állatnak, amennyinek mi segítettünk, illetve segíteni próbáltunk, úgyhogy 2016-ban, pontosan augusztus 1-én volt 8 éve, most augusztus 1-én volt 8 éve, hogy átköltöztettük a régi menhelyről az új menhelyre a 128 gondozásunkban lévő állatot.
Jelenleg mennyi állat van nálatok?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy 200 körüli a létszám. Már csak azért is nem mondok pontosat, mert lehet éppen adott napon is változás, ami azt jelenti, hogy örökbe adtunk esetlegesen egyet, vagy pedig elhalálozott egy adott esetben beérkezett mondjuk X állat. Tehát én mindig azt mondom, hogy 200 körüli az állat létszámunk.
Említetted, hogy ketten csináljátok Mariannal a menhelyet, rajtatok kívül még kiket lehet megtalálni a menhelyen?
Hát ugye mi önkéntesek vagyunk Mariannal, és akkor van kettő közfoglalkoztatott az alapítványnál, és ők azok, akik még nyilvánvalóan segítik az állatmenhely munkáját, illetve rajtunk kívül is vannak olyan önkéntesek, akik Hát most már mondhatom azt, hogy elhivatottak, és évek óta kiveszik a részüket a menhely életéből, de természetesen vannak olyanok, akik mondjuk adhok gondolnak egyet, és kiszaladnak hozzánk akár önkéntes kutyasétáltatásra, mert hogy van kutyasétáltató programunk. Ezen kívül van az 50 órás közösségi szolgálat, amit ugye a középiskolás diákok úgymond letölthetnek nálunk, úgyhogy pont most is vannak a menhelyen olyanok, akik közülük kutyát sétáltatnak.
Hogyan tudjátok négyen fenntartani a menhelyet és ennyi állatról gondoskodni?
Hú, hát azért ez nagyon nehéz, meg nagyon-nagyon komplex, megvan mindennek a napi ritmusa, tehát ki kellett alakítani egy napi rendszert, de nagyon vicces, mert hiába alakítjuk ki ezt a napi rendszert, azért állatokról van szó, és gyakorta van olyan, ami miatt ez borul, mert hogy mondjuk van egy megbetegedés, ami hirtelen történt, akkor azonnali állatorvosi kontrollra van az állatnak szüksége, vagy mondjuk bejelentenek hozzánk egyfajta mentésre szoruló állatot. Hát most már nagyon korán kezdünk, olyan 7 óra tájékán, mert egyszerűen azt érezzük, hogy semmilyen idő nem elég, tehát ha 24 órát ott lennénk, akkor az is kevés lenne. És hát elindítjuk az állatok etetésével, itatásával, mozgatásával. Ez az alapja az egésznek, ez számukra úgymond a legfontosabb, és akkor ezt követően van a takarítás, azzal egy idejűleg kutyasétáltatás, további kutyáknak a kiengedése. Ez a kiengedés az azt jelenti, hogy van egy 4400 négyzetméteres terület, és akkor azon belül tudnak szaladozni.
Említetted, hogy 24 óra sem lenne elég arra, hogy minden feladatot elvégezzetek. Ezt a rengeteg feladatot és ezt a hatalmas felelősséget hogyan tudod összeegyeztetni a magánéleteddel?
Hát úgy, hogy nincs magánéletem. Ebben nem fér bele. Nagyon-nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy a szüleim már megszokták azt, hogy nem érek rá. És mondjuk egy karácsony alkalmával megy a sakkozás, hogy akkor kislányom, legalább 2 óra hosszára próbálj már meg, kérlek elszakadni, és akkor szaladj már át hozzánk, mert hogy azért csak jó lenne egy picit úgymond együtt ünnepelni. Szeretne az ember maradni, de megvan az a felelősségtudata, meg az a szeretete azok iránt, az állatok iránt, akik a gondozásunkban vannak, és hát ők a prioritás.
Neked egyébként már gyerekkorod óta is ilyen hatalmas nagy szenvedélyed az állatok megmentése és védelmezése? Vagy ez mikor kezdődött nálad?
Én nagyon szerettem mindig az állatokat, de nekünk nem lehetett sem kutyánk, sem macskánk, mert édesapám allergiás volt a kutya, illetve a macskaszőrre. Meg hát valamilyen szinten egyébként én is, tehát allergiateszt bizonyította azt, hogy én is valamilyen szinten allergiás vagyok a kutya és macskaszőrre. De volt kacagó gerlénk, fehére gerem, aki végelgyengülésben halálozott el, volt pintjünk, tehát azért próbálkoztam én, hogy legyen valamiféle kisállat otthon.
Hogy működik nálatok az örökbefogadás menete, illetve minek kell megfelelnie az örökbefogadónak?
Nagyon sokan csodálkozni szoktak azon, hogy ha esetleg odaállítanak a menhelyhez, akkor nem tudnak bejönni hozzánk örökbefogadás céljából, hanem arra kérjük minden esetben őket, hogy telefonon egyeztessenek velünk időpontot. Ez azért is nagyon fontos, mert mint említettük, nagyon kevesen vagyunk, és az, hogy naponta 1-2 ember látja el ezeket az állatokat, az nagyon-nagyon megterhelő, mind fizikálisan, mind mentálisan. És az, hogy mellette még egy örökbefogadóval is tudjon az az egy-két ember foglalkozni, gyakorlatilag lehetetlen. Tehát abban a napban azt már mi nem tudjuk vállalni, mert azért itt különböző kérdések elhangoznak. Lát bizonyos állatokat, azokkal kapcsolatosan információkra van szüksége, tehát azért egy jó órát biztos, hogy rá kell szállni, ha nem többet. És akkor, hogyha túl vagyunk ezen, bejelentkezés történik, vagy bármilyen platformon megkeresés történik örökbefogadás céljából, akkor fixálunk egy adott időpontot, és kiválasztásra kerül jó esetben az az állat, akit szeretnének magukhoz venni, vagy hát szeretne magához venni a gazdajelölt. Ezt követően megvan a különböző kérdéssorozat. Azért nagyon-nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ha kinti tartású kutyáról beszélünk a jövőben, vagy kinti benti tartásúról, akkor mi nagyon szigorúak vagyunk a kerítést illetően, valamint a kutyaház kapcsán is, mert a kerítés az, a jó kerítés az, ami meggátolja a kutyát abban, hogy ő közterületre kerüljön. A kutyaház pedig egy olyan kérdés, ami, hogyha mi egy otthonban lakunk, azt szépítgetjük, akkor nehogy már a kutyának, akit elvileg mi szeretni fogunk, vagy már esetlegesen szeretjük, ne tudjuk megadni mondjuk a kutya élete alatt kétszer-háromszor azt a jó minőségű hőszigetelt kutyaházat, ami a számára szükséges, mert hogy őt meg az védi meg mondjuk az időjárási tényezőktől.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most gondolkodnak örökbefogadáson?
Hát gondolják meg jól azt, hogy az ő életükbe milyen állat fér bele. Tehát egyáltalán, hogy belefér-e bármilyen állat. Itt értem ez alatt, hogy vannak olyanok, akik azzal se számolnak esetlegesen, hogy ők mondjuk nyaralni fognak menni, és nem fogják tudni hova tenni azt az állatot. De alapvetően igen, gondolják meg, hogy milyen állat fér az ő környezetükbe, vagy az ő életükbe, hogyan szeretnék azt az állatot tartani, és mondjuk, hogyha kutyáról beszélünk, akkor kölyök állatot szeretnének-e magukhoz venni minden úgymond bajjal együtt, mert hogy a kölyök kutyák rágnak, de ez alapvetően arra szokott vonatkozni időintervallumban, amikor ők fogat váltanak, tehát azért muszáj a tejfogaiknak a hullajtásához ők hozzá tudjanak járulni, és ez a rágással történik. Ezen kívül, hogyha nem kölyök állatban gondolkoznak, akkor mondjuk felnőtt kutya kapcsán milyen korú az, és mekkora testű, akit gondolnak maguknak. Mert hogy nem mindegy az, hogy valaki mondjuk 80 évesen szeretne egy kaukázusi méretű kutyát magának, vagy inkább akkor megalkuszik egy tacskó mérettel, hiába, hogy a korábbi, nem tudom, 40 évében nagy testű kutyái voltak. Azért ilyenbe is bele szoktunk futni, hogy nem feltétlenül tudják mérlegelni azt, hogy mi az, amit ők fizikálisan el tudnak bírni, vagy kinek milyen a mozgás igénye. Lehet nagyon aktív egy kutya, lehet kevésbé aktív. Van-e mellette játszótárs, ami azt jelenti, hogy mondjuk társállat. De ez nem feltétlenül szükségszerű, hogy mondjuk kutya legyen, az úgymond bármilyen más állat lehet. Nekünk van egy olyan örökbefogadott kutyusunk, aki mellett például egy teknős van. És ők tök jól kijönnek egymással, nagyon-nagyon vicces volt az első találkozásuk, ott is voltunk, mert hogy mi abban hiszünk, hogy az örökbefogadott állatot azért mi vigyük el az örökbefogadó családhoz. Tehát, hogy egy környezettanulmány meg legyen. Meg egyébként is az az állatnak is nagyon jó, mert minket ismer, és hát nem az van, hogy akkor odaadjuk valakinek, akit ő nem is ismer, és akkor pánikszerűen nem is érti, hogy most mi történik vele, hanem elvisszük, megnyugtatóan ott vagyunk egy fél órát, órát, szépen aklimatizálódik, és akkor nyugodt szívvel tudunk távozni. Úgyhogy mi ott voltunk ennél a találkozásnál, hát emlékszem, hogy Datoja, akinek most már nem ez a neve, ő nagyon-nagyon nem értette, hogy a teknős most mit evickél abban a vízben, és komolyan vette az ő őrzését. Aztán utána úgy alakultak a dolgok, hogy barátokká váltak.
Ez egy nagyon szép történet, és azért számomra is izgalmas, meg átérezhető, ugyanis most már itt a műsor végén elárulom a nézőknek, hogy mi már ismerjük egymást régebb óta, ugyanis februárban én örökbe fogadtam egy tacskókeverék kutyust az Egri Menhelyről, és nekem a két kutyus mellett még vannak leopárd gekkóim és szakállas agámám, és nekem is, amint felfedezte, nagyon sok idő kellett hozzá egyébként, hogy egyáltalán észrevegye, mert hát azért egy szakállas agáma az elég lusta, kifekszik a napon, ő ott kényelmesen el van, nem nagyon mozog, csak ha kaja van, és mikor észrevette, utána napokig ott ült az ágy szélén, és szugerálta, és nézte, és ugatott neki, de hát nyilván nem nagyon tudott vele mit kezdeni, illetve említetted ezeket a meglepetéseket is, amik érhetnek így örökbefogadás kapcsán, ezt megmondom őszintén, én is tapasztaltam, mert annak ellenére, hogy ugye két éves kutyus azért teljesen máshogy van szocializálva egy olyan kutyus, aki eddig nem lakásba volt. És megmondom őszintén, nekem az a tapasztalatom, hogy annak ellenére, hogy két éves, én úgy veszem észre, hogy az elmúlt hónapokban élte ki a gyerekkorát. Tehát minden ez a rákcsálás, ez a játék, ez a kis szertelen rohangálás, hogy ő most felmegy a fára a mókusért, hogy ő most ott megkergeti a másik kutyusomat. Tehát én teljesen azt vettem észre, hogy neki ez most így a gyerekkornak a kiélése volt.
Igen, már felszabadult. Tehát mi tudjuk, hogy ő honnan érkezett. Nem jó sorból érkezett. Ezeken a helyeken ők nem is tudják kiélni azt, hogy ők úgymond gyerekek legyenek. Inkább a félelem van jelen, ami nem feltétlenül abból adódik, hogy mondjuk fizikálisan bántalmazzák őket, de lelkileg mindenképpen, mert hogyha körülöttük folyamatosan olyan frekvencián kiabálnak, ami fülsértő és rémisztő a számukra, azt nagyon-nagyon rosszul tudják egy idő után kezelni, és valóban egyfajta mentális problémát fog jelenteni a számukra, ami nem azt jelenti, hogy ez a jövőben is miután már ki vannak menekítve jelen lesz, de az biztos, hogy érzékelhető lesz élete végéig.
Aki szeretne nektek valamilyen formában segíteni, az milyen módokon tudja ezt megtenni?
Rengeteg fazekat és lábast használunk el. Mi ezeket használjuk itatóknak, illetve tetőknek, úgyhogy nem is tudom megmondani, hogy mi az a mennyiség, amit mi nem tudunk fogadni. Ha valakinek van esetleg fölösleges, nem lyukas, és tiszta lábas a fazeka, azt mi szeretettel várjuk a menhelyünkön. Ezen kívül élelemadománnyal szintén bármikor tudnak segíteni, mert iszonyú költsége van most már az élelmezésnek, tehát korábban sem volt semmi, de így az infláció kapcsán ez komoly terheket ró ránk. Valamint én azt gondolom, hogy a kutyasétáltatás az egy fantasztikus dolog. Ezáltal mozog mindenki, Tehát mozog a kutya, és mozog a kutya sétáltató. A kellemest a hasznossal össze lehet kötni, úgyhogy ezúton is szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy nyugodtan bármikor, amikor 30 fok alatti a hőmérséklet, jöjjön el hozzánk, és ha csak egy kutyát is megsétáltat, az már egy élmény a kutyának is, és a sétáltatónak is.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, dr. Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják. Témája, hogy hogyan meríthetünk erőt a hétköznapok nehézségei közepén.
Kant nagyszerű gondolkodónk volt. Az egyik gyönyörű mondata az így hangzik. Két dolog van, ami ámulatba ejt, a csillagos ég fölöttem, és az isteni törvény bennem. Ez a két legalapvetőbb út, ahogy egy gyermek, és egy, általában egy ember, eljut a teremtő fölismeréséig. A csillagos ég fölöttünk, és az erkölcsi, az isteni törvény bennünk. Az első a csillagos ég fölöttünk. Mennyire jó lenne, ha a gyermeket elvezetnénk oda, hogy rácsodálkozzon a világra. Egyáltalán arra, hogy a világ van. Atomfizikusok, csillagászok egyetértenek abban, hogy a látható, fogható világunk a múltban nem örökkévaló, nem létezett mindig. Ennek a világnak a kezdete 13,7 milliárd év körülbelül. Ennek van egy nagyon is konkrét kezdete. Azt gondolom, hogy amikor egy csillagász a könyvében idáig jut, az univerzum kezdő pontjáig, addig a szingularitásig, addig a szinte megmagyarázhatatlan és fizikai törvényeink által leírhatatlan eseményig, ami az egész univerzum kezdete, akkor kellene, hogy a könyvébe egy hatalmas kérdőjelet tegyen. És megkérdezze azt, hogy hogy is van ez? Hogy hirtelen egy teljesen konkrét helyen, teljesen konkrét időpillanatban óriási mennyiségű energia ott termett. Honnan van ez? Miért pont akkor? Magától a semmiből nem lesz valami. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Nem is úgy robban szét, mint egy kézigránát, hanem kezdettől gyönyörű, tökéletes matematikai harmóniák szerint. Az univerzumnak van egy nagyon finom hangoltsága, amit úgy is neveznek a csillagászok, hogy antropikus elv. Ha az univerzumnak az alapállandóit, mint az elektron-protonnak a tömegaránya, a gyönge és erős kölcsönhatásnak az aránya, az anyagmennyiség vagy energiamennyiség, a tágulási sebesség és sok minden más, egy egész kicsit a sok-sok alapállandón változtatnánk, vagy csak akár az egyiken, akkor soha ilyesfajta élet, mint amit magunk körül látunk, nem alakulhatott volna ki. Az univerzumunk döbbenetesen finoman van hangolva, mintha célja lenne, mintha az ember lenne a célja. Ez annyira így van, hogy nagyon sok kozmológus kitalálja az úgynevezett multiverzum elméletet, ami szerint univerzumok milliói, milliárdjai vannak, mindegyiknek mások az alapállandói, és hát így elképzelhető, hogy véletlenül adódik egy ilyesfajta univerzum is, ahol hogy nem kialakulhat az élet. Ez a fajta gondolat a multiverzumnak a gondolata, jó, hogyha ezt is világosan látjuk, nem egy tudományos elmélet. Mit nevezünk tudománynak? Azt, amikor valamire vannak adataink, méréseink, kísérleteink. Arra, hogy a miénken kívül másfajta univerzum létezne, semmifajta adat nincs. Semmifajta mérés, semmifajta kísérlet. Ez egy kitaláció, egy filozófiai vélemény, amit miért találnak ki a kozmológusok? Mert annyira zavarba ejtő. Az univerzumnak ez a finom hangoltsága. Ezt valahogyan meg kell magyarázni. Nagyon kellemetlen lenne ez a magyarázat, hogy hát van teremtő e mögött, a gyönyörű univerzum mögött egy végtelen bölcsesség, szépség, erő rejtőzik. Minden áron ez elől a válasz elől ki akarnak térni. És ezért találnak ki ilyen különleges, de egyáltalán nem tudományos elméleteket. Az univerzumban léttöbletek jelennek meg. Ilyen léttöblet az élet. Az élettelen anyagnak az egyik alaptendenciája az entrópia, energiaállapotok kiegyenlítődése. Ha egy forró téglát, meg egy hideg téglát egymás mellé teszünk, lassan mind a kettő langyos lesz. Az élet homlokegyenest ez ellen dolgozik. Egy apró sejt, de egy hatalmas tölgyfa is, egy óriási anti-entrópia üzem. Szívja magába a napfényét, fűti magát, építi magát. Schrödinger így is nevezi az életet, hogy negentrópia, vagy antientrópia. Az élő anyag egyik legalapvetőbb tendenciája homlokegyenest ellenkezik. Az élettelen anyag egyik legalapvetőbb tendenciájával. Az élet nem levezethető az élettelenből. Itt van egy minőségi ugrás. A teremtő, mint hatalmas mágnes, ott lebeg a világ fölött, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Mennyire jó lenne a gyereket, a fiatalt elvezetni odáig, hogy lássa az igazságot, lássa a léte forrását, az, hogy honnan vagyok, hogy van teremtőm, és merre tartok. Kantnak a második gondolata az isteni törvény bennem, vagyis ahogy az ember önmagát megtapasztalja, és megtapasztalja a létet, ebben is fölismeri a teremtő nagyságát, ámulattal nézi. Egy híres gondolkodó C.S. Lewis mondta, hogy ha egy kiskacsa megszületik, azonnal úszni akar, keresi a vizet. És ez egy abszolút biztos jele, bizonyítéka annak, hogy úszás létezik. Patakok, tavacskák léteznek, folyadék létezik, amiben úszni lehet. Ha egy kisbaba fölsír, hogy éhes, ez egy abszolút biztos jele annak, hogy táplálkozás, élelem van. Ha egy fiatalban testi vágyak támadnak, ez egy biztos jele annak, hogy szerelem, férfinő kapcsolat létezik. És éppen így, az emberiségben kiírthatatlan sejtés és vágy van a teljesség után, a beteljesedés után, valami után, amit ez a Föld nem tud megadni, akkor ez egy biztos jele annak, hogy mi nem ennek a világnak a számára születtünk. Ha nem volna folyadék az univerzumban, akkor nem létezne szomjúság sem. Akkor a növények, állatok nem szomjaznának. Ha nem létezne a teljesség, akkor az ember nem vágyna kiírthatatlanul ez után, a teljesség után. Szintén C.S. Lewis mondja, hogy ha nevelés tanítást kis hajóknak az útraindításához hasonlítanánk, a gyerekek lennének a kicsi hajók, akkor a mai nevelés vagy tanítás egy nagyon leszűkített örökséget, úti csomagot ad a fiataloknak. Arra tanítjuk őket, hogy hogy hajózz úgy, hogy a hajód a másik hajóba ne ütközzön. Légy toleráns, ne bántsd a másikat. És ez nagyon fontos, és nagyon jó, és nagyon szép. De ahhoz, hogy a hajózás sikerüljön, az élete nagy hajózása, ahhoz nagyon kevés. Ahhoz kellene arról is beszélni, hogy hogy hajózz úgy, hogy a hajód, az életed hajója el ne süllyedjen. Hogy győzz a lehúzó erők, a szenvedélyek, a haragod, az önzésed, az elkeseredésed fölött. Hogy tudsz úgy hajózni, hogy a hajót szépen tudjon siklani a vízen? És a jó hajózáshoz még ez is nagyon kevés. Arról is kellene beszélni a mai gyerekeknek, hogy van-e egyáltalán kikötő? És merre van a kikötő? Az egész életnek, meg az egész világnak van-e célja? Vagy megyünk a semmibe? Mennyire fontos lenne elvezetni a gyermeket az igazságra? Az igazság friss és tiszta patak, amiben az ember megmosdik. Gyönyörű harmónia, amire ráhangolódunk, az életünk dallamát hozzáigazítjuk. Egy következő föltöltődési utunk a közösség. Jézus azt mondta, ahol ketten-hárman majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Bíró püspök atya gyakran mondja, hogy a mi közösségeink a pozitív deviancia szigetei. És ez alatt azt érti, hogy manapság az tűnik deviánsnak, furcsának, ami normális. Hogy férfi és nő szereti egymást egy életen át, hűségesek, irgalmas szeretettel, nagylelkűen, önzetlenül, pazarlóan adják egymásnak az életüket, amit csak tudnak. Gyermeket vállalnak, gyermeket nevelnek, nem magukért élnek, becsületesek, igazat mondanak, akkor is, ha rajta veszítenek. Letesznek valamit a közös asztalra, nem csak akkor, ha megtapsolják, nem csak azért, mert megfizetik. Nagy lelkűségből, bőkezűségből. Manapság azt tűnik furcsának és deviánsnak, ami normális. És Bíró püspök atya azt mondja, hogy a mi közösségeink olyan kicsi szigetek, ahol ezt átélhetjük, hogy hála Istennek vannak azért sokan, akik nagyjából úgy gondolkodnak, és úgy próbálnak élni, ahogyan mi, ahogyan helyes. A pozitív deviancia szigetei. Ilyen egy házas közösség, de ilyen lehetne minden jól működő keresztény iskolánk is. 14 évesen, amikor becsöppentünk a Margit körúti templomba, ez valahogyan úgy alakult, hogy bátyám kezdett keresni ifjúsági közösségeket, és egyik szombaton szólt nekem, hogy valamit látott, menjünk el, nézzük meg. Lementünk, vagy 20 fiatal énekelt. A misén gitáros mise volt. Nagyon lelkesen, csillogó szemmel álltak ott az oltár előtt. És ahogy mentem előre áldozni, láttam őket egész közelről, egyből a lelkemben ez a mondat megszólalt, hogy nekem ide kell tartoznom. És így is lett, becsöppentem ebbe a közösségbe, nem csak hittam volt ez, hanem például kórházakba is jártunk. Mozgássérülteket igen gyakran vittünk kisebb kirándulásokra, magunk ünnepeire, tolószékben elhoztuk őket. A közösségünkből, az én korosztályomból 3 pap lett, 1 nővér lett. Egy gyerek számára, főleg kamaszkorban, óriási kincs az ilyesfajta közösség. Ilyenkor fedezi fel önmagát, keresi az útját. Azt gondolom, hogy az iskolának is katalizálni, segíteni kell azt, hogy közösségek szülessenek. Szentendrén, amikor oda jártunk, kitaláltuk mi az osztály, hogy néha összejövünk, és hát az alapprogram Biblia olvasás volt, mindig ezzel kezdtük. 10-15-en mindig ott voltak, általában nálunk, nekünk kertes házunk volt, illetőleg van a szüleimnek a háza, ahol a bátyám, meg az egyik unokatestvérem él ma is. Jó nagy kerttel, úgyhogy általában oda jöttek az osztálytársaim. Nyáron mi szerveztük a különböző egészen különleges és néha fanatizmusba hajló nyári bicikli túráinkat. Óriási élmények voltak. Az iskola nagyon nagy jót tesz a gyermekkel, hogyha katalizálja, segíti az efféle közösségek létrejöttét. Még 2 apróságot mondanék el a töltődésről. Azt gondolom, hogy sok ember azért nem tud jól töltődni az életében, vagy azért keseredik meg, mert nehezen fogadja el az élet szükségképpen velejáró végességét, sebzettségét. Az, hogy minden emberi dolog töredékes. Ahogy az Adi vers mondja, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban. Hallottam egyszer egy férnek a nagyon őszinte vallomását a házasságuk történetéről. Majdnem szétesett ez a házasság, és amitől megmenekült, a férnek egy jónása volt, a vállás küszöbén tartott egy nagyon komoly nagyböjtöt. 40 napon át nagyon-nagyon keveset evett, rengeteget imádkozott, és a végén elment jónni. A vállásnak egyébként az egyik fő oka ő maga volt. És hát a paptól kapott egy különleges mondatot, Simone Weil filozófus nőnek a mondatát. ami így hangzik, szeretni valakit azt is jelenti, mint szeretni a távolságot, ami tőle elválaszt. Hát a mondat azt jelenti, hogy minden emberi kapcsolatban van sebzettség, van távolság is. És ha valaki a társából akarja a maga teljes boldogítását kipréselni, azzal tönkreteszi, ezt ő képtelen megadni. A házasság egyik nagy titka az, hogy örömmel, hálásan kell elfogadni azt a keveset, amit ő adni tud. És egész szívvel kell adni azt a keveset, sebzettet, amit én adni tudok. És ez a kevés néha Krisztus kezében csodálatos módon megsokszorozódik, mint az 5 kenyér és a 2 hal. Kevés volt az 5000 embernek. De ez volt minden, ami annak a kisfiúnak volt, ezt ő mind odaadta Jézus kezeibe. Jézust megrendíti ez a nagy lelkűség. Ez indítja el a kenyérszaporítás csodáját. A házasságban is, mintha néha ez történne. Azt a keveset, ami a 2 embernek van, azt kell örömmel adni, nagy lelkűen, pazarlóan. És Jézus kezében csodaszerűen újra és újra megsokszorodódik. Az egység csodáját újra 2 ember átélheti. És végül egy utolsó módja a töltődésnek a jó tettek. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a jó tett, a segítés kifáraszt. Energia kell hozzá, idő, el kell menni. Itt is csak leszívják az embernek az energiáját, erejét. A valóság nem ez. Egy rabbit kérdeztek egyszer arról, hogy miért van az óriási különbség a Genezáreti tó és a Hold tenger között, mert hogy mind a kettőt ugyanaz a víz táplálja, a Jordán vize. Mind a kettőbe ugyanaz a folyó folyik. Miért ennyire más a kettő? Rabbi azt felelte, nagyon egyszerű. A Genezáreti tó nem csak befogadja a Jordán vizét, hanem továbbadja. Átfolyik rajta. Ezért a vize élő, kristálytiszta. A holtenger csak magába fajja, semmit nem ad tovább, ezért a vize halott. Így van ez az emberi élettel, az emberi szívvel is. Ha valaki sokat ad, ha nagy lelkűen él, akkor a szíve eleven lesz, kristálytiszta, ragyogó. Ha valaki önző módon él, ha egy fiatal így növekszik föl, hogy én, szülőknek segíteni, 0, ők a szolgák, én vagyok a kicsi herceg, ki kell szolgálniuk, egyáltalán senkiért semmit, magam céljai, magam élete, akkor az élete sajnos elmocsarasodik, halottá válik, a jó tett megelevenít. Olvastam egy nagyon gazdag svájci emberről, aki depressziós lett, elment egy pszichiáterhez, és hosszasan panaszolta a bajait, a rossz hangulatát. És azt várta, hogy a pszichiáter valami kis rehabilitációs helyre, meditációs központba, wellness szállodába utalja majd be. A pszichiáter hallgatta, egy idő után nagyon dühös lett, teljesen kilépve a szerepéből ránézett a dúsgazdag svájcira, és azt mondta, hogy uram, ön 30 éve nem tesz más, mint önmagának él, gyűjt, halmoz, csillogó élet magának. Tegyen már végre valami jót. Gondoljon végre valaki másra. Gazdag ember fölháborodott, elment, nem ilyesmit várt. Következő éjjel forgolódott az ágyában, lassan rájött, hogy a pszichiáternek teljesen igaza volt. Másnap reggel elment az önkormányzathoz, megkérdezte, hogy környékben melyik a legszegényebb család. Egyből adtak neki egy címet, elment, teljesen ledöbbent, sok-sok gyerek, fürdőszoba sem volt, fűtés sem nagyon volt, adósságok, nagyon lepukkant lakás. Elkezdett rengeteget segíteni. Fürdőszobát építetett, fűtést, ablakokat cserélt, munkahelyet találta férfi számára, adósságokat törlesztett. 3 hét után, ahogy a rengeteg munkán és jó sok fáradtságon túl volt, hazament, olyan békésen, nyugodtan aludt, mint 30 éve tán soha. Jót tenni megelevenít minket, és megeleveníteni a közösségeinket, iskoláinkat, a világot. Bérmálkozó fiatalokat gyakran próbálom erre rásegíteni. Utolsó plébánosi helyemen például azt találtuk ki, hogy idős otthonokban mennek el. Minden gyereknek legalább egy helyre, eleinte elmentünk énekelni a misékre, hogy legyen egy kicsi otthonos érzetük az idős otthonba, és utána olyan idősekhez, akiket szinte soha senki nem látogatott, osztottuk be a 30-35 bérmálkozó fiatalt. Süteményt vittek, és azt tanácsoltam nekik, hogy kérdezzenek a néniktől, az életükről, meséljék el gyerekkorukat, esküvőjüket, nehézségeket, az életüket. Óriási élmény volt az időseknek, óriási élmény volt a fiataljainknak is. Rengeteg mindenről hallottak, amiről soha addig nem. Aztán megvolt a bérmálás, kb. 2 évvel később autóval arra fordultam, akkor már nem ezen a plébánián voltam. Gondoltam, idős otthonba benézek, egy-két ismerős időst megnézek, hogy van. Legnagyobb meglepetésemre az egyik szobában, ahogy bepillantottam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott volt annál a néninél, akihez bérmálás előtt beosztottuk. Kiderült, hogy azóta is jár. Egy másik alkalommal szintén arra fordultam, azt láttam, hogy 3 lány süteményt sütött vasárnap délután. És nagy tálcával vitték a néniknek az idős otthonba. Óriási dolog, ha egy fiatal idáig eljut, hogy adni akarok, önzetlenül tenni másokért, tenni azért, hogy szebb legyen a világ, föltöltődni. Erről szólt ez a néhány gondolat. Gyermekkorból, tiszta forrásokból, mint a csend, a természet, Biblia, szentségek, az igazság forrásából, annak a fölismeréséből, hogy a létemnek van oka, van célja, van beteljesedése, van távlata. Meghallom a tiszta harmóniát, az isteni szimfóniát, és ebbe illesztem az életemet. Aztán közösségből, aztán úgy, hogy elfogadom az élet szükségképpen vele járó sebzettségét, végességét, minden emberi kapcsolatnak is a töredékességét, végességét, és végül meríteni a jó cselekedetből, a segítésből. Ebben is az iskola rengeteget tehetne. A gyermeket elsegíteni, eljuttatni odáig, hogy segítsünk, adjunk a szegénynek, az idősnek, a betegnek, töltődni oda föntről. Így lehetünk olyanok, mint az öreg kút, amely csendesen adja vizét. Ahogy mondja a vers, belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok, árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.